Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat és nézőnket, ez itt a Vedd fel a versenyt legújabb adása, Norbival, szakásos műsorvezetőtársammal és velem Istvánnal.
Sziasztok, hello!
Mai adásban egy nagyon érdekes témát hoztunk. Azt szeretnénk, hogyha webáruházatulajdonosok napi rutinjukká tudnak tenni a webáruházaik adatainak elemzését, és még ezt megpróbáljuk így könnyűvé is varázsolni.
De mielőtt belekezdünk a mai műsorba, fontos elmondanom ismét, iratkozzatok fel a Vedd fel a versenyt YouTube csatornájára, kövessétek az adást Facebookon. Van egy Facebook zárcsoportunk is, ahol tudtok feltenni kérdéseket, tudunk beszélgetni a témákról, egész jó kis közösség kezd kialakulni. Illetve hallgathatok minket a podcast csatornákon is, kinek mi a kedvence. Hallgassatok, nézzetek minket, és vegyük fel együtt a versenyt a legnagyobb webáruházakkal. Kezdjünk! Ja, számtalanszor elmondjuk itt a Vedd fel versenyben is többször előjött már az, hogy a webáruház piac, az elkereskedelem egy rettentően adatvezérelt, adatorientált iparág piac, ahol mindenki mindenről is adatot gyűjt. Adataink vannak a felhasználóinkról, adataink vannak a vásárlóinkról, az oldalunk látogatottságáról, használatáról, konverzióról, vannak pénzügyi számlatechnikai dolgok is, amiket ugye folyamatosan generálunk és tárolunk, de hogy ez a fajta adatbőség egy úttal, egyfajta átok is, hiszen rengeteg kereskedőnél előjön az, hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a fajta dömpinggel, ami akár napi szinten, vagy valós időben, percenként rá tud zuhanni. Ugye nem egy olyan kereskedővel állunk mi is kapcsolatban, ahol mondjuk a tulajdonos döntéshozó is napi szinten, sőt, gyakorlatilag valós időben kapja az értesítéseket tacára annak, hogy egy több milliárdos céget vezet a rendelésekről, minden egyes e-mail megérkezik az ő fiókjába is. Ez nyilván a szélsőség, de ki tud alakulni az a körülmény, amikor már egyszerűen nagyon nehéz átlátni azt, hogy ebben az információ dömpingben, ebben az adott tengerben mi az, amit igazán érdemes és fontos követni, és mi az, amit naponta kell követni, folyamatosan kell követni, és mi az, amit esetleg ráér mondjuk havonta egyszer, kétszer megnézni csak. Tehát ezeketben próbálnánk ugye ebben az adásban valamilyen fajta rendet vagy irányt mutatni, és végigvenni azokat a tipikus KPI vagy adatköröket, amiket egy webshop üzemeltetés szempontjából érdemes követni, megnézni azt, hogy milyen csatornákon érhetőek ezek az információk el, és aztán rámenni arra, hogy ezeket milyen csokorban, milyen rendszerességgel hogyan érdemes követni. És egy fontos kategóriát kihagytam, hiszen nem csak a rendszerek által folyamatosan generált adatokat kell tudni valamilyen szinten átlátni és ebben rendet tenni, hanem hogy ott vannak a piackutatási, adatelemzési témával tartozó adatkörök is, ami szintén egy kicsit ilyen megtűrt gyerekként van benne a fejekben, hiszen azáltal, hogy rengeteg adat generálódik folyamatosan, ezért úgy vannak vele a döntéshozók, hogy hát nem kell már külön kutatás, nem kell külön elemzés, miközben nagyon sok olyan projektünk van, ahol szembe jön az a felismerés az ügyfél részéről, hogy de igenis az, hogyha rendszert teszel, átvilágítod az adatokat, megpróbálsz csoportosítani, klasztereket képezni, és sorolhatnám ezeket a szempontokat, akkor azzal megérted azokat a számokat, és sokkal jobban, amik napi szinten képződnek ugye az üzemeltetés során.
Igen, ami nagyon fontos, és ezt kiegészíteném, hogy ugye az adatokat nem elég nyomon követni, megfigyelni, ugye utána még értelmezni is kell, az egy következő szint, majd a legvégén gyakorlatilag akcióra, megoldásokra, javításokra való cselekedetté kell formálni. És ugye ez igazából a legnehezebb része. Van ez a három lépcső, az adatokat figyeled, utána meg is érted, hogy valójában mi történik a webáruházatban, majd a harmadik, pedig találsz erre olyan megoldásokat, optimalizációs, problémamegoldásos, vagy esetleg javításos, fejlődéses feladatokat, amiket meg tudsz valósítani. Ez a legnehezebb része.
Hát magyarul következtetéseket vonsz fel a számok alapján,
igen.
működésre vetítve.
És amikor arról beszélünk, hogy hogyan vegyük fel a versenyt, mondjuk a legnagyobb külföldi webáruházak, akik bejönnek a magyar piacra, ugye nagyon nehéz, mert a mi piacunk egy viszonylag szűk piac, kevesen vagyunk, kicsi az adat relatíve, és ezért ezeket megtanulni nagyon nehéz, míg nem azok a webáruházak, akik nemzetközi szinten akár 5-10-20, vagy dolgoztam olyan projekten is, amikor 100, több mint 100 piacon voltunk. Azért az sokkal nehezebb. Tehát olyan dolgokat tudsz megtanulni egy nemzetközi cégnél, amiket itthon a szűk adatból nem tudsz. Tehát, hogy nem is fogsz meglátni, és emiatt ez nagyon nehéz. Szerintem ezért nagyon fontos az, hogy először is az az adat, amire rendelkezésünkre áll, azt értsük meg. Azt tanuljuk megnézni, és próbáljuk meg nyomon követni. Annyiból most már szerencsés időszakban vagyunk szerintem itthon is, hogy az egyértelmű már minden webáruháznál, 95%-án, hogy analytics-et be kell kötni, és hogy már tudják mi az, hogy konverzió például. Ez már egy nagyon fontos dolog, de az, hogy meg is értsék az webáruházak mögött lévő adatokat, szerintem ott még nem tartunk. És ez baj. Ugye nagyon sokat beszélünk az adatalapú döntéshozatalról, főleg az e-kereskedelemben. Igen, többet beszélünk, mint amit valójában csinálunk, és ez szerintem akár még a közepes vagy nagy webáruházakra is igaz lehet itthon. És ezért dolgoztam ki egy olyan módszertant, még az előző munkájában a Conversific-nél, ami segít a webáruházaknak abban, hogy hogyan tudják a napi szokásaik közé, napi rutinjők közé beilleszteni a webáruház elemzését.
Ráadásul anélkül, hogy elvinni a fókuszt ugye a napi operációról, ami igen. Valószínűleg az ő életükben sokkal nagyobb szeletet kell, hogy
képviselni. Igen, ez viszonylag szerencsés, tudod, mert ez egy előfizetéses webáruház elemző szoftver volt, és azt vettük észre, nagyon sokan feliratkoztak, mert meg volt az érdeklődés, meg a vágy,
tudod, hogy
tisztában legyenek. Igen, és hogy igazából a szoftver jó is volt, de mivel nem tudta beilleszteni a napi szokásai közé, hanem a webáruház tulajdonos a rengeteg teendője között néha ránézett, és akkor egyszerre ömlesztve nézte a riporton az adatokat, ezért nem is tudta elsajátítani, és azt érezte egy-két hónap után, miután lefizetett, hogy ezt nem is használom. Nyilván vannak a nagyobb cégek.
Túl sok volt az adat, amit adtatok neki.
És hirtelen egybe akarta megenni mondjuk a mamutot. De a mamutot nem egybe kell megenni, hanem mondjuk fel kell darabolni, ahogy tartja a közmondás, ami nem tudom, hogy valódi közmondása, de hogy igenis ezeket szokásokra kell bontani. Nem kell mindent figyelned, minden riportot, számot minden nap, és illetve havonta is teljesen más dolgokat kell például megvizsgálnod, mint amit még napi szinten nézel. És ezeket fel kell építeni, ezeket be kell raknod a napi rutinodba, és hogyha ezeket így feldaraboljuk, és ezeket így elmagyarázzuk, az nagyon sokat segít. Ezt a módszert már tavaly kipróbáltuk, illetve én is az elmúlt 10 éves praxisom alatt ezt próbáltam, ezt a módszertant úgymond átadni az ügyfeleknek, és igazából sikerült. Valamennyire. Tehát, hogy ez abszolút fogékony.
Ez azért lehet egyébként nehéz, főleg egy kezdő webshopnak, amikor elindul. Megvan a lelkesedés, ég vágytó, hogy a számokból lássa a fejlődést, és akkor minden nap ott feszül, nézi a mutatókat, amik nem nagyon akarnak ugye megmozdulni, még az elején nem lesz minden nap duplázás, meg triplázás a forgalmakban, akkor ez egyrészt ugye türelmetlenség, másrészt meg egy csalódottság is jön vele, amit tudsz ennyi, vagy tudhat ennyíteni az, hogyha bizonyos szempontokból leválogatva nem mindent nézel folyamatosan, hanem adsz időt arra, kifusson a kampány, adsz időt arra, kifusson az új fejlesztés, és nem akarsz mindent azonnal nyomon követve hatást látni a változás tekintetében.
Igen, tehát rengeteg ilyen példám volt, akár ilyen 10-12 évvel ezelőtt, amikor még nem igazán terjedtek el az előfizetéses webáruház platformok, motorok, és akkor elköltöttek több millió forintot az ügyfeleim mondjuk a webáruházukra, és akkor indulnak a kampányok, elköltöttünk mondjuk 10 000 forintot, és meg voltak döbbenve, csalódottak voltak, hogy nem jött egy vásárlás sem. De 10 000 forint az akkoriban is mondjuk volt, nem tudom, 100 forint egy kattintás, tehát 100 kattintásban nem jön egy darab vásárlás sem, ebben nincsen tragédia, és ezt el kell nekik magyarázni, hogy mennyi időt kell várni ahhoz, hogy levonja egy következtetést, és tényleg ez akár a külföldi piacokra lépésben is, vagy mondjuk a magyar mentalitásban is benne van, hogyha van egy kis időszak alatt csalódási élményed.
Azonnal behozzuk a kézifőket.
Igen. Hát akkor nem költünk többet. És mikor idejönnek például a külföldi tapasztalt elkereskedelmi cégek, ők nem. Ők felépítik a rendszert, nézik az adataikat, és a rendszerbe folyamatosan öntik bele a pénzt, és nem fognak kétségbe esni akkor, hogyha mondjuk 1 000 000 forint nem hozza vissza.
Akár gyakorlatilag nem fognak kétségbe esni akkor, hogyha nem lesz ugye rentábilis maga az operáció.
Igen, sem. Tehát több évre terveznek, és nem az a legfontosabb, hogy most azon az első hónapban már mondjuk pozitív cashflow-ba legyenek, hanem az, hogy hosszú távon építsék ki a rendszerüket, ami már bevált, a többi piacukon, és ugyanezt elkezdik üzemeltetni. Nyilván a rendszeren belül lehet kis finomságokat módosítani, és kell is ugye minden piacon, pláne mondjuk, hogyha megnézed például a szláv piacokhoz képest, a magyar piac az kicsit más mentalitásban, nyelvben, stb. Ezt általában meg is kell tenniük azoknak, akik belépnek ide a mi piacunkra, de hogy a rendszer attól még ugyanaz, és azt ki kell tölteni tartalommal, de hogyha a rendszerbe öntik bele a pénzt, az hatékony lesz. Ezzel szemben, hogyha nincs rendszer, és úgy költesz, és nem figyel az adatokat, akkor ugye nagyon nehéz ezt rendszeresen csinálni, és hogyha kimész egy külföldi piacra, nagyon gyorsan érhet csalódás, vagy pofon, és feladod. Holott, mit kell volna csinálnod? Adatokat mérni pontosan, megérteni, hogy mi miért történik, megérteni azt, hogy hogyan javíts, hogyan változtass kampányon, építjük ki a rendszeret, és utána pedig szépen lépésről lépésre, hónapról hónapra, egy-két éven belül jelentős piaci részesedést leszel képes szerezni. Az első téma, amit behoznék, miatt mondjuk belemérjünk a riportok, meg a gyakoriságba, az, hogy valójában mi az, ami befolyásolhatja, hogy különböző elemzési adatokat milyen gyakran néz. Jó, és ezt nagyon sokszor nem veszik figyelembe. Ez fontos akkor is, amikor elindul egy új kampány, és akkor így már várod.
Ez már összefügg azzal, hogy milyen hamar fut ki egy-egy mutatónak a fejlődése.
Gyakorlatilag igen. Az első, ami nagyon fontos, az a napi vagy havi rendelés számod. Ez alapvetően meghatározó. Ugye minden jobb a webáruházad, minél több rendelés számod van, annál jobban bele tudsz mérni akár például az ilyen konverziós webáruház teljesítmény mutatókba, és minél inkább közel vagy az induláshoz, meg mondjuk napi szinten akár nincs több, mint 10-20 rendelésed, akkor tényleg akkor sokkal ritkábban is tudsz bizonyos mutatókat elemezni, ezért nem kell például attribúciós modellt, amire majd ki fogunk térni, hogy micsoda, nem kell ezt vizsgálni, ugye ez egyik, ami nagyon fontos. Másik, ami fontos tényező, az, hogy átlagosan az első látogatástól kezdve hány nap alatt, hány hónap alatt rendelik meg a termékedet. Ugye minél nagyobb értékű maga a termék kínálatod átlagban, vagy minél nagyobb a kosárérték, annál nagyobb időt telhet el az első látogatástól, információszerzéstől, magáig a vásárlásig. És nagyon sokszor esünk abban a hibában, hogy ugye általában a legtöbb analitikai szoftver az ilyen 30 napos időablakokban méri mondjuk a konverziós arányt, vagy havonta nézzük. De hogyha neked ez hosszabb, akkor már problémásabb. Ugye ez van, amikor napi költéseket nézel, hogy elköltesz naponta X forintot, de hogyha ez mondjuk 7 nap múlva, 14 nap múlva, 28 nap múlva fog beesni a rendelésed, akkor nem annyira számít a napi költés, hanem azt kell vizsgálni, hogy az, amikor az első nap elköltötted, az utána mikor fog igazából bevételé transformálódni, és akkor kell megnézned a megtérülésedet. És ez nagyon nehéz, ezt nagyon sokszor elrontják, mert azonnal...
Mert feltételezem, hogy nem tudja, nem? Tehát, hogy nincs meg a persze. Kereskedőben az a háttértudás az elején még legalábbis, hogy mi ez az időintervallum, ami alatt egy átlagos igény felkeltést eljutunk odáig, hogy ténylegesen leütésre kerül a rendelés. Mint ahogy egyébként, hogy erről a korábbi részekben már többször beszéltünk, hogy azt sem tudja megmondani sokszor egy kezdő kereskedő, hogy naponta egy rendelése lesz valójában. Az a vágy, amit mondjuk egy futárszolgálati ártárgyalást akkor ugye elmondanak, az sokszor sajnos nincs a valósághoz túlságosan közel. Szóval, hogy itt azért megint csak én behoznám azt a részt, hogy igen, persze tök jó, ha át tudod látni a teljes időintervallumot, de vajon honnan tudod az elején, hogy mi ez a teljes időintervallum?
Egy,
ha nincs jobb állítva,
megnézed a szoftveredbe, igen, és van erre adatot. Kettő, meg tudod megérteni magát a szituációt. Mondok egy példát, karácsonyi kampány az tök jó lehet. Már októberben érdemes lehet elkezdeni a karácsonyi kampányodat, de hogyha az októberi kampányköltésed nem fog megtérülni, az probléma mindenképpen?
Nem biztos. Hozzá kell tennem, kis out of spoiler, hogy ma, amikor felveszik ezt az adást, ma vagyunk ott, hogy 100 nap van karácsonyig, nem tudom, tudtad-e?
Nem.
Ez egy fantasztikus marketing üzenet, szerintem.
Írjátok be, hogy akkor milyen napon veszük fel az adást.
Rendes, az amerikai piac ugye 25-én tartja a karácsony, nekik még 101 napjuk van hátra, tehát hogyha úgy nézzük, akkor náluk holnap lesz ennek a dömpinge, de én már láttam olyan hirdetést, ami ezt megragadta, hogy 100 nap van hátra, készülj fel.
Elindulhat.
Van-e már listád? Elkezdtél már összeérni ajándéktippeket, stb. Szóval igen, erre rá lehet nyilván erre a dologra ülni.
Igen, rengeteg webáruház használtad ilyen kedvencek, vagy ilyen favorites listát. Lehet erre egy dedikált funkciót bevezetni például a webáruházatba, egy karácsonyi bevásárlólista, hogyha ilyen webpláza jellegű webáruházat üzemeltetsz, hogy ezek működhetnek, de hogy talán még egy októberi-szeptemberi időszakban a karácsonyi kampány elkezdés után nem probléma az, hogyha nem térül meg, hanem érdemes majd december 31-én ugye vonod ebből egy konklúziót. Miért? Ugye sokszor még karácsony utáni héten mennek le sokan a leárazásokra, vagy viszik vissza a termékeket, igen, amit ajándékként kaptak. Tehát, hogy ez igenis számít, és próbáld meg megérteni a szituációt. Tehát, hogyha most indítasz egy kampányt, vagy drágább terméket használsz.
De azt is mondod, hogy valójában nem egy adott terméknél is lehet rövid is, meg hosszú is, akkor ez az életciklus,
webáruháznál igen, de mondjuk termékcsoporton belül ez lehet változó. Mondok egy példát, hogyha akarsz venni mondjuk egy tévét, ami nagy, én most azért elkezdtem nézegetni mostanában, akkor ugye ott azért nagy árkülönbségek lehetnek, és akkor kivársz, nem veszed meg azonnal, megnézel több ajánlatot, mert ugye ugyanaz a márka, ugyanaz a termék, akár több webáruház is benne lett. Azt nem fogod megvenni azonnal, de hogyha neked most azonnal kell, mit tudom, egy bot mixer, mert éppen főzni akarsz valamit, vagy a párod, akkor az azonnal kell. Tehát, hogy kisebb értékű is, azonnal szükséged van rá, az nyilván már terméktípustól.
De akkor ezzel, hogy csak hogy visszakanyarodjunk az analitikai részére a dolognak, akkor valójában azt mondjuk, hogy ez minden egyes terméknél alapból lehet más és más, plusz minden egyes terméknél kampánytól függően is eltérhet. Lehet, aminél hosszabb, lehet, aminél rövidebb.
Ezért kell megérteni az adatokat.
Erre jut eszembe az, hogy most nem olyan rég vettem egy órát, és nem magamnak, hanem a feleségemnek, és ajándékba, igen, és nagyon érdekes volt, ez egy amerikai óramárkának a weboldala, úgy volt feltüntetve a kategória faj, voltak az ajándéknak szánt órák egy külön kategóriában, majd a női órák egy másik kategóriában. Ugyanaz volt, megnéztem végig a kínálata, annyi volt a különbség, hogy más volt a sorrendje. És azok az órák, amiken arellenek ugye több az ilyen csillogó-villogó kő, meg különböző dekoráció, azok ugye talán úgy gondolták, hogy jobb ajándéknak való típusú órák, és azok voltak elől abban a kategóriafában, azokat valószínűleg hamar leültik, hiszen a pánikban lévő férfi társaim, akik éppen akarnak valamit venni, azok nyilván abból a szekcióban gyorsan kiválasztanak valamit, de ugyanaz az óra megtalálható a sima női óra kategóriában is, csak nyilván lejjebb, és el tudom képzelni ezzel a párhuzammal élve, hogy az egyik esetében egy nagyon gyors konverziós ciklus van, vagy életút van, amíg a másiknál meg, ahol tényleg egy női vásárló nézi magának a női órát, ott meg mondjuk heteken keresztül ízlelgeti, hogy a csuklóján hogyan állna, mielőtt leüti. De ugyanarra az óráról beszélünk. Tehát, hogy ebben a kereskedőnek nagyon nehéz lehet megfogni azt, hogy akkor mely KPI-t milyen rendszerességgel nézze meg, hogyan.
Igen, és amúgy ez egy nagyon jó példa, mert erre könnyen rá tudunk csatlakozni, mint adatelemzés. Rengeteg webáruháznál ott van a checkout-win az opció, hogy ajándékba veszem. És amikor ezt bepipálják, ugye akkor mondjuk más csomagolásban megy ki, vagy eltüntetik a nevet, vagy nem teszik be a csomagba a számlát, vagy bármi ilyesmi egyedi csomagolás készül, és ezt lehet mérni. És onnantól kezdve, hogy ezt visszaméred, hogy melyik azok az órák, amiket nagyobb arányban, nagyobb esélyben vesznek ajándékba, onnantól kezdve tudsz létrehozni egy egyedi alkategóriát, az, amit SEO-ba is jó lesz, vagy bármilyen tematikába, és mi fog történni? Szépen, te sorba tudod rakni, igen, tehát azokat tudod előre tenni, amiknél bepipálták azt, hogy ajándékba veszem, és ennyi. Mit csináltál? Visszamértél mondjuk egy eseményt, amit lemért egy eseményként, vagy a saját belső keresődbe beírek azt, hogy mit tudom én, óra ajánl, női óra ajándékba, és amit azokra feldob, vagy ami ezután a keresés után vásárolgatnak, ezt is tudod mérni. És ami itt nagyobb arányjal fog konvertálni, azokat teszed be ilyenkor ebbe a listába. És mi fog történni? A webáruházad hatékonyabb lesz. És hogy ilyen kis dolgokat is már lehet mérni, és ebből tudsz egy nagyon jó, mondjuk külön alkategóriát létrehozni.
És ezt akartam mondani, hogy akkor valójában például egy kategóriafa struktúra kialakításakor már erre tudsz készülni, mert ezt le tudod fedni, hogy ne csak egy helyre kerüljön be az adott dolga. Mondok még egy példát, FMCG, tehát élelmiszer, webáruház, és mondjuk kávé kategóriába tartozó kapszula, ami éppen akciós. Akkor, hogyha ezt az akció címszó alatt futó termékekhez rakod be, akkor nyilván elérsz egy célcsoportot, aki hitelen alapon azonnal lecsap azért, mert akciós a kávékapszula, megveszem, de berakhatod a kávékapszula kategóriába, ahol viszont meg egy egészen más igényt kielégítve akár a havi rendszeres vagy heti rendszeres vásárlókat tudod kiszolgálni, mert neki kell. És ennél a konkrét ügyfélnél az volt a probléma, hogy gyakorlatilag egyik helyre tette csak be. Tehát, hogy ha akciós volt a kávé kapszula, akkor csak az akciós részen volt benne, a kávék kategóriájából kikerült, és fordítva nem tudta ezt a két igényt egyszerre kiszolgálni, csak úgy, hogy vagy egyiket, vagy másikat. És neki meggyőződése volt, hogy ezzel nem veszítse a csoportot, de valójában meg az alapján, amit te mondasz, meg ami gyakorlatilag következik mindebből, az látszik, hogy ez egy helyetlen stratégia, mert nyilván aki rá akar keresni a kávék között, az miért találhassa meg ezt a kávét, ami egyébként by the way akciós, tehát annak, aki az akcióra jön be, annak nyilván ez egy hívószó tud lenni.
Igen, összefoglalva, az adatelemzés nagyon hasznos eszköz arra, hogy megtaláld a legjobb megoldásokat a vásárlói motivációjához. Tehát, hogy erre akár tudj egyedi kínálatot, szortimentet létrehozni, ugyanazokból a kategóriákból, ugyanazokból a termékekből, amik mondjuk az alapkategóriákban már fent vannak a weboldalon. Csak a menübe beraksz egy akciós menüpontot, beraksz egy ajándékban nőknek menüpontot, és bum, sokkal jobban ki tudod őket szorgálni. Nőni fog a konverzációhoz, és ezzel már mondjuk akár versenyre is tudsz szert tenni azokkal szemben, az órakereskedőkkel szemben, akik nem tesznek egy ajándékkínálat menüpontot. Mert azt fog érezni a vásárló, hogy itt megtaláltam azt, ami szükségem van, itt tudják, hogy mire van szükségem, itt úgy szolgálnak ki, hogy tudok ajándékra keresni. Szóval ez ilyen nagyon fontos tud lenni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szuper példa volt. De mit szólsz, hogyha belemegyünk először a riportok meg a mutatókba, hogy mi az, amit érdemes lehet nézni. Ígérem, hogy nem megyünk bele nagyon részletesen, tehát most ez az adás nem arról szól, hogy megbeszéljük azt, hogy mit jelent mondjuk a konverziós arány mélyen, hanem inkább végigmegyünk azon, hogy mit érdemes neked webáruházként nézned.
Meg hogy mit honnan kell összeszedni magadnak, mert ez sem egyértelmű szerintem sokszor, hogy mik azok a csatornák, mik azok a felületeket, amiket érdemes nézni.
Szerintem a legelső szint, amit én szoktam javasolni, ugye ez a módszert, amit így összeszedtem az elmúlt 10x évben, az az, hogy különböző forgalmi forrásaid, meg kampányodnak milyen a teljesítménye. És ezt napi, illetve heti szinten is érdemes nézni, mik lehetnek ezek. Ugye az organikus Google forgalom, ugye a SEO-ból jövő forgalmad, a Google hirdetés forgalma, itthon ugye nagyon nincs értelme más keresőt nézni, ilyen a Facebookból mondjuk az organikus forgalmad, vagy a Facebook hirdetések forgalma, illetve az e-mail forgalmad, ami akár hírlevelek, elhagyott kosárértesítők, stb. Ide tartoznak még nyilvánvalóan mondjuk az árösszehasonlító oldalak, az influencer jellegű forgalmad, ahol például kuponokat ugye tudsz adni az influencereknek, vagy egyedi linket. Ilyen a közvetlen forgalmad, ugye aki már ismeri a webáruházadat, és meg közvetlenül beírja a keresőbe azt, hogy ide szeretnék jönni, illetve hogyha például van mondjuk applikációd, akkor abszolút ide is lehet. Ezek azok a forgalmi források, amiket érdemes napi szinten is nézned. Ugye a forgalom az azért jó, mert sokkal nagyobb mindig a látogatóid száma, mint a rendelések száma, ezért ezt érdemes napi szinten is nézned. Napon belül nem. Tehát az, hogy mennyi volt most délelőtt, meg délután, ennek nincs értelme, de napi szinten ezeket érdemes nézni, hogy különböző csatornákból mennyi látogatód volt, és hogyha például másnap azt mondta, hogy az egyik nagyon lecsökkent, ott érdemes megnézni, hogy volt-e valami probléma.
Megfeltételezem, akkor az is fontos, hogy a látogatói sorrend alapján hogyan néz ki ez az általad felsorolt lista, és hogyan néz ki a forgalom alapján ez a lista, és hogy ez a különbségben mi lehet a probléma, vagy mi okozhatja az, hogy mondjuk egy árösszehasonlító az előrébb van mondjuk a forgalomban, miközben látogatottságban meg viszonylag keveset hoz a rendszerbe. Ez egy pont egy jobb szenárió, de ennek nyilván lehet a folytatja is, amikor a forgalomban nem érdekes. Prosperál valamelyik csatorna annyira jól. Ebben egyébként van bármi ökölszabály, hogy melyiknek kéne a lista elején lenni. Gondolom, nyilván a direktbe beírt közvetlen elérés a legolcsóbb, meg az áhított, de ez így van? Azt kéne elérni?
Ez egy folyamat. Ahhoz ugye bele kell menned egy kis brandépítésbe.
Hát amiről sokat beszélünk.
Igen, visszatérő látogatókat kell szerezned, ahhoz ugye már kell, hogy vásároljanak nálad. Szóval ez egy ideális folyamat, hogy innentől kezdve mondjuk nem a Google-ba érkeznek hozzá látogatók, hanem már
de tudják, van ilyen hogy... egyébként? Tehát, hogy ezt keresem, hogy van olyan kereskedő, akár...
Ahol ez a legerősebb?
Igen, ahol a közvetlen forgalom a legerősebb konverzió.
Szerintem a top 10-ben érdemes nézelődni.
Ahol már ilyen webes kikötőként tekintenek az emberek ezekre a webshopokra is, és úgy mennek oda, mint a Google-re, hogy nekem egyébként van, és én nem is szégyem ezt elmondani. Tehát nekem például az Alza abszolút az a kategória, meg az Emag is, hogy fölmegyek, és sorrendben egyébként az Alzával kezdek, mert sokkal tech-orientáltabbnak tartom, mint az Emagot ilyen szempontból, de hogy nagyon sokszor van az, hogy na, mi van az Alzán tech témában, ami érdekes lehet, és nem én keresek konkrétan valamit, amire aztán kereskedőt
web vagy applikáció?
Majdnem azt mondtam, hogy web, de applikáció. Most így végig gondolom. Applikáció. Inkább applikáció. És ez a, ugye mi dob föl nekem? Kíváncsi vagyok. És kicsit olyan, mint az Amazonnál. Ott is megvan ez az érzés, és ott is fölmegyek, csak mivel nekem, mint türelmetlen vásárló, nagyon fontos, hogy hamar ott legyen, és ez az Alza megoldásánál, ez mondjuk meg az Emagnál is már egyre inkább ugye napon belül megoldható. Az Amazon ezzel nem tud versenyezni még, de az Amazonnál is érzem ezt a kíváncsiságot, hogy fölmegyek, és na vajon mi jön elém, mit fog kínálni, milyen vásárlási előzményeim, kereséseim alapján, ugye milyen ajánlatokkal fog megtalálni, és ez, emiatt el tudom képzelni, hogy egy ilyen szintű kínálatnál már előjön ez a csatorna, mint fókusz, hogy ez generálja a látogatottságnak egy jó nagy részét, vagy akár a legtöbb részét például.
Abszolút, csak ugye ehhez komoly energiát kell befektetned. Ugye például az a később érkezett, mint az Emag maga, de brandépítésben nagyon erősen tolta, ugye például az offline csatornákat is, a tévében, rádióban, ugye erős, a kis zöld Manó Csőre Gábor hangjával, azt nagyon erősen, nagyon
aki
sok...
Aki egyébként a Vett fel versenynek is a voice-over hangja, igen. Ezután is köszönjük.
És hálásak vagyunk neki, sokat dobott a műsor színvonalán. Na, de hogy ők nagyon sokat tettek bele brandépítésbe, hogy behozzák úgymond a hátrányukat, még például az Emagnál ez nem volt jellemző, és nem is volt egy ilyen nagyon olyan jellegű offline kampány, amire így vissza tudnál emlékezni. Ez igenis meg fog jelenni abban, hogy mondjuk a közvetlen forgalomnak az aránya az sokkal magasabb, mint mondjuk esetleg az Emag esetében. Ezt most sejtem, de hogy nagy valószínűséggel így lehet. Viszont amit fontos tékövé, hogy nem az arány számít, hogy melyiknek mennyi az aránya önmagában, hanem azt nézd, hogy akár mikor esik be mondjuk az előző naphoz, héthez képest, és hogyha ott komoly beesést tapasztalsz, akkor meg tudod vizsgálni. Tehát ezért érdemes napi szinten nézni. Nem az a fontos, hogy most tegnap 1600 látogatód volt direkt, ma meg 1200, vagy 1328, hanem azt, hogy hopp, ez egy mondjuk egy 20%-os esés. És akkor vizsgálj meg, hogy mi ennek az oka, hogy nem jönnek direktbe, vagy éppen nem mér jól a Google Analytics, vagy éppen valami probléma van az oldalamon, ami miatt nem töltődik be a kód, vagy éppen nem elérhető, szerver probléma van, ezeket érdemes nézni. Ugye ez van a kampányoknál is. A kampányoknál kicsit kicsit bonyolultabb, mert éppen mikor, hogyan költesz, mikor, mekkora a verseny, de hogyha van egy visszaesés, akkor érdemes elnézned. Gyakran van ilyen például, nem sokszor tapasztalat nemzetközi kampányoknál, hogy mondjuk visszaesés volt a hirdetésünk teljesítményében, és mi történt? Bele kellett menni országonként elemezni, és kiderült, hogy még Indonéziában nemzeti ünnep volt, és ezért belföldön nem foglaltak szállást. És akkor ez volt egy jelentős visszaesés, és akkor emiatt történt így a számokban. Úgyhogy akkor lehet ez fontos, hogy így szépen mélyebbre mész, és ezeket megvizsgálod.
Hát ez egyébként magyar viszonylatban is elég fontos, tehát hogy mi történik akár a gazdaságban, mi történik egyébként a kereskedelemben, az beszélgetve a webáruházokkal, ezek azért elég komoly lenyomatokat hagynak a látogatottsági mutatókba, hol vannak, hol törés formájában, ugye, hol meg kiugrás formájában.
Bejelentik az új rezsiárakat, és hirtelen esik 20-30%-ot a, mondjuk, a direkt forgalom meg.
Hát, vagy a légkondi keresések száma egy olyan webshopon, ahol éppen van légkondi is. Tehát, hogy ezt nyilván pro és kontra is lehet érezni, de egyértelműen egy olyan pillanat, amit azonnal le tud reagálni a kereskedő, hogyha ha időbe nézi és naponta legalább ránéz egyszer.
Ha már a termékekről beszélünk, a termékeket is lehet elemezni. A Google Analytics-ben is van ilyen riport, de például a Conversify-ben vagy hasonló elemző szoftverekben is vannak ilyen riportok, ahol a termékek teljesítményt tud elemezni, azt nem kell napi szinten.
Sőt, ugye, ha jól megszem, a Google Ads-ed is róla egy jelentést, hogy jó a kép, találta
igen.
rossz tartalmat a termékadatlapon, ami miatt esetleg rosszabbodhat, vagy nem lesz kellően hatékony a hirdetése az adott termékadatlapnak, termékkampánynak.
Így van. Itt hibákat érdemes naponta megnézni, hogy éppen mennyi probléma van a termékfideddel, de magát a termékek elemzését, hogy az adott termék mennyi fogyott, mivel az ugye még kisebb, mint az összvásárlás számod, ezt nem érdemes heti szintnél gyakrabban csinálni. Inkább hetente, de a kisebb webáruházonak, akiknek mondjuk nincsen havi 1000 rendelése, azoknak bőven ráér, hogyha havonta alaposan mennek bele. Hasonló lehet ez például a vásárlóknak az elemzése, ugye ezt is tudja több szoftver, hogy éppen a vásárlóknak milyen típusai vannak, honnan jöttek, demográfiailag, hogy néznek ki, stb.
Melyik kommunikációs csatornán keresztül nyertük meg először, az is egy fontos.
Igen, lehet. Igen, a források, de ugye ez forrás. Összetartozik a forrásnál, de itt inkább a vásárlóknak a viselkedése, meg a demográfia lehetnek fontosak. Ez sincs értelme igazából havi szinten gyakrabban nézned.
Hát mert egyébként ebben olyan nagy elmozdulások nincsenek is, havi szinten legalábbis, hogy milyen a demográfia összetétele a célcsoportnak, milyen a látogatóknak, milyen a maguknak, a vásárlóknak. Itt inkább szerintem azt érdemes egyáltalán feltenni az étlapra, hogy tudd, hogy milyenek. Tehát, hogy ne csak azt lásd, hogy vásárló, hanem érdemes látni azt, és erről már beszéltünk szerintem korábbi adásokban, hogy milyen élethelyzetben van, minél több mindent tudjál meg arról, hogy milyen körülmények között él, mire kelhetnek ez adott termék, az egy nagy beruházás sorozat részeként, vagy egyedi beszerzésként valósul meg, és aztán utána azokról nyilván upsell ajánlatokkal lehessen, akár hírlevélbe, akár az oldalon keresztül megtalálni őt. Tehát ugye emiatt szerintem nagyon fontos, hogy legalább legyen egyfajta profilozás, és itt bár ez nem ugye analitika, de szerintem muszáj beemelni, hogy amikor valaki egyedi jó webshopot fejleszt, vagy fejlesztett, és nem meglévő panelekből dolgozik, akkor mondjuk milyen adatokat kér be regisztráció során. Ugye nyilván ez egy bérehető webshopnál elég jó körbe van járva, de nem egyszer találkoztam én magam is vásárlóként is, meg munka során is olyan kereskedővel, ahol egyszerűen nem fordította kellő figyelmet arra, hogy mondjuk megkezdik a születésdátumát, nem kell a pont a születésnap, bár a születésnappal már ugye bőven előrébb vagy, meg sok muníciót is ad, de a nemét az illetőnek, konkrétan hol lakik, ezek olyan információk, amik aztán alapok, és ez nyilván lehet skálázni érdeklődési körre, amiben lehet csomagolni hírlevél specifikáció megadásban, milyen típusú termékekről akarsz hírlevelet kapni, ami valójában pont erről szól, hogy mi érdekel téged, de mégis úgy van föltéve a kérdés, hogy ne tűnjön annyira turkálásnak, illetve bizalmasnak az az információt ki kell adni, és minél több ilyen dolgot tudsz meg az illetőről, annál jobban fogod tudni később targetelni. Miközben, és akkor itt ez nyilvánvalóan challenge-eli ezt az egész mondandómat, hogy a regisztráció nélküliség és a regisztráció nélküli vásárlásnak a megteremtése, megadása is egy fontos eszköz arra, hogy ne veszítsél el bizonyos célcsoportot, de a másik oldalról azt, akit regisztrációt tudsz bírni, arról minél több mindent igyekez elején begyűjteni, mert horror utána később ezt megtenni.
Ezt hogy oldjuk fel, ezt az ellentmondást?
Valószínűleg itt is ugyanaz az igazság, mint a legtöbb ilyen jellegű témánál. Például a legutolsó adások egyikében az azonnali szállítás kapcsán merült ez nagyon jól fel, hogy amikor azt firtattuk, hogy kell-e mindenkinek azonnali szállítás. Nem, viszont van olyan élethelyzet. És ugyanez igaz a checkoutnál, a regisztráció nélküli vásárlásra is, hogy van olyan webshop, aminél igenis, meg van egy élethelyzet, amikor azt mondom, hogy nem akarok vesződni vele, olyan dolgot veszek például egy nagyon specializált, mondjuk szerelvény vagy műszaki szakáruházban, amit tudom, hogy nem fog többet megvenni, vagy nagyon ritkán, ott nem érzem annyira a hozzáadott értékét, de ha mondjuk olyan a szortimentje, hogy többféle fajta termékkategória is szembe jött, ami érdekel, ott meg már azt úgy vagyok vele, hogy hát, ha kapok olyan ajánlatot, és én meg már készülök is rá, tehát van bennem egy olyan, nyilván nem az átlag vásárló jellemével hozzáállva, hogy nézzük meg, hogy mennyire rafkósak, és tudnak-e olyat kínálni, amire azt mondom, hogy basszus, ez már megéri nekem, mert olyan dolgot fűztek bele, ami a gyenge pontom. Tehát, hogy benne van egy ilyen, de van létjogosultság, és szerintem ez nem ellentmondás, csak a felszínen az, valójában mind a kettőre szükség van. És utólag több olyan projektem volt, egészen nagy top webáruháznál is, ahol egy ilyen hibát utólag próbáltak kiküszöbölni és bekérni adatokat, és az a legnagyobb szívás, ez egy horror meló bekérni. Még az olyan hibák is nagyon nagy sebet tudnak ütni a webshopokon, mint amikor valaki mondjuk egy szájtási címmagadás, akkor nem legördülőket alkalmaz, hanem megkéri a vásárlót, hogy pötyögje be, hogy hova akar az illető ugye rendelni, és itt most az adat szempontjából ez azért érdekes, mert mondjuk ne tudd meg a Budapestet hányféleképpen lehet leírni, hogyha rábízod a vásárlókra, hogy írja le azt, hogy Budapest, és amikor később egy adatelemzés keretén belül az ügyfélbázist akarnád valahogy szegmentálni, akkor ez kőkemény feladat, hogy hogyan tedd rendbe, mondjuk több millió darab tranzakcióra vetítve azt, hogy most ő budapesti, vagy budakalászi, vagy budakeszi, csak éppen elfelejtette jól leírni megfelelően település nevét. Szóval, hogy ezek ilyen apróságok is messze nem olyan szofisztikált, mint egy konverzió, vagy egy kampány beállítása. Mégis érdemes már a legelején főleg a kezdőknek ezt átgondolni, és figyelembe venni, amikor elkezdenek.
Mondjak erre egy jó megoldást, amit lemértünk, és garantáltan működik így best practice-ként. Főleg az első vásárlást, azt enged regisztráció nélkül, és hogy az adás nem maradjon el szakmai terminológia nélkül, utána incentivizáld a vásárlót. Tehát az első vásárlás leadja a regisztráció nélkül, csak ugye az alapadatokat megadja, és onnantól kezdve, hogy leadta a vásárlást, a köszönő oldalon mit csinálsz? Adsz egy kupont, egy ingyenes szállítási lehetőséget, bármit, hogyha kitöltöd a profilodat, akkor a következő vásárlásból kapsz 10-20%-ot, vagy éppen ezt a szállításodat, akkor most ingyen kivisszük már mondjuk aznap, vagy bármi ilyesmi, amivel tudsz úgymond upsell-ként gondolkozni, adsz valamit érte, de az első vásárlásnál nem akadályozod azzal, hogy több adatot kérsz, mint amit ő úgy lát, hogy szüksége lenne, és ez a megoldás szokott az lenni, ami abszolút így hosszú távon a legjobb megoldást nyújtja.
Érdekes, amit mondasz, hogy a második vásárlást az adattal összekötve így lehet ösztönözni, mert én meg pont azt látom egyébként, hogy egyre többször az elsőnél jön elő, hogy kapsz egy nagy kedvezményt, legyen az mondjuk 10-15% annak érdekében, hogy edzd meg az első rendelést az adott webshopba. Ezt leginkább egyébként most a külföldi nagy fashionmárkáknál látom, Answernél, vagy a Zalandónál, hogy gyere, About You is ugye ezzel indult az elején, hogy gyere hozzánk vásárolni, mínusz 10-15%-kal indulsz, regisztrálj, és aztán utána kapod a rendelést. De az is igaz, hogy nekik azért nyilván egy nagyon nagy ár és tartalmú termékből kell tudniuk
40-50% akár.
Vagy nem kell tudniuk, hanem hogy nagyon könnyen adnak kedvezményt. Csak én ezt azért látom veszélyesnek, mert ugye a vásárló viszont nem gondol ennyire mögé ennek, hanem úgy van vele, hogy fú, hát egy Zalando megjelent Magyarországon, és azzal nyit, hogy 15-20, sőt azt hiszem 20%-os volt a bevezető kampányuk, 20% kedvezményt ad mindenből, akkor valahol utána hiába van egy műszaki cikkel mondjuk egy számjegyű százaléknyi ára, és mégis a vásárló fejében összetudnak ezeket alkérni. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy veszélyes egyébként ez a fajta kedvezményadásos dolog is, mert rombolja valahol a piacnak a...
De ha rászoksz.
A terét, de ha rászoksz, akkor viszont...
Ha megnézed egy Zalandót, most nézd meg egy Zalandót. Ők már hányadik piacuk Magyarország? Sokadik. Nekik van egy rendszerük, ezt már lemérték, tesztelték, és elhozzák Magyarországra is ezt a működő dolgot. Hogyha nem működik a kuponos történet, akkor majd cserélnek, de ez a piaclépési stratégiának a része, hogy egy ilyen kuponnal nyitsz, vagy kedvezménnyel nyitsz. Csinálták azt is, hogy mondjuk valami nagyon egyedi terméket, ami keresett, azt leárazzák akár a felére, harmadára, és akkor azt meg lehet venni a készlet erejéig, és akkor az kelteni egy nagyon nagy meghívást. Ugye az első vásárlás megszerzés az minden webáruház esetében nagyon fontos, kritikus. Kiépül a bizalom, kiderül, hogy mennyi adat szállítják ki, azt történik, amit ígértek, stb. És hogyha pozitív élményed volt, utána majd vásárolni fogsz legközelebb is. Ilyenkor mi történhet? Vagy elkezdik csökkenteni így szépen a kedvezmények kuponok összegét, vagy a másodikból már másfajta ajánlatot fogsz kapni, akár ilyen 2-3-at kap, stb. Ilyen akciókat, és ezeket ők bele tudják kalkulálni, egyrészt ugye a piacra lépési marketingköltségbe, másrészt pedig ugye az egész üzlet folyamatikban ezt bele tudják kalkulálni, de ezt nem lehet például egy elektronikai üzletnél megcsinálni, ahol mondjuk 2%-os margin-ok vannak. Tehát, hogy ez megint...
Meg ők ugye általában adnak hozzá egy időlimitet, tehát nem arról van szó, hogy az első vásárlásod bármikor annyi, hanem azt mondják, hogy tudom én, az első 2 hétben X dátumig szól az akció, és nyilvánvalóan számolnak azzal, hogy mindenki az utolsó pillanatokban fogja ezt a kuponkódot aztán később előni, és nyilván lehet aztán a hírlevélre adni, hírlevélfelkozásra, amit mondtál, az adatok megadásához kötve adni egy újabb kódot, és akkor visszakönyödve a témánkra, az én üzenetem ebből az, hogy ezeket érdemes bekérni, mert egy kupont is akkor mennyivel jobb, meg elegánsabb, meg nem is tudom, alkalmazillőbb adni, mikor tényleg van valamilyen olyan speciális körülmény, nem vagy Isten, amik egy születésnap, vagy névnap, ami miatt úgy érzi a vásárló, hogy ezt most őt kapja tényleg, és nem egy tömegeknek szóló valami.
Abszolút. De hogyha már kuponoknál tartunk, például a kuponos elemzést, azt sem érdemes napi szinten megtenned. Amit én szoktam javasolni, hogy havonta nézd rá, hogy ott kuponok hogyan teljesítettek, illetve hogyha van egy ilyen, tehát amikor minden nap időben benne van az alap marketing eszközként használt a kuponos akciókat, viszont hogyha vannak ilyen szezonális akcióid, vagy egy nyitási akcióid, akkor nyilván azután, miután lejárt ez a kampány, akkor érdemes nézned. Amúgy, hogyha belemegyünk például a konverziós arányokba, ott például a konverziós arányt nem kell feltétlenül neked minden nap elemezned, ha nincs mondjuk napi szinten 50 rendelésed.
Meg azért itt, ha jól sejtem, akkor a konverziós arány az nyilván csatornáként értelmezendő külön-külön.
Tehát erről már beszéltünk, és igen, abszolút. De hogy egybe is nézheted, tehát hogyha az össz konverziós arányban valami változás van, vagy felfele, vagy lefele, akkor mindenképp bontsd le csatornákra, csak napi szinten, például, hogyha van 50 rendelésed, akkor csatornánk lesz néhány rendelésed, az ugye az nem elég, nem szignifikáns, de heti szinten már kapsz olyan adatokat, amiket már le tudsz bontani csatornánként. Ami nagyon fontos még, és ezt szeretném volna behozni, hogy az on-site search, tehát az oldalon belül kereséseket is nézd meg hetente. Mert ott találhatsz olyan kifejezéseket, amikből te tudsz akár egy új kategóriát létrehozni, hogy említettük például az ajándék témakört, illetve magát a kategorizálásra tud egyszerűbbé tenni, nagy Isten, be tudsz tenni egy ilyen videós chatbotot.
Hát vagy egyszerűen csak a vásárlói nyelvhasználatot kicsit jobban meg tudod érteni. Szinte FMCG példa ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy mondjuk egy pékáru, ugye bárki, ha bemegy venni pékárut, akár diszkontba, akár szupermarketbe, akkor azért valójában őszintén nagyon sokszor nem tudjuk, hogy milyen nevű kalácsot, briós táskát, nem tudom, mit veszünk. Miközben a kasszánál ezt nem is kell megmondanunk, hiszen vagy vonalkoddal, vagy maguktól tudják az eladók, hogy miről van szó. Na de online, amikor te el akarsz keresni konkrét valamire, akkor nagyon sokszor gondba vagy emiatt, és elkezdesz valamilyen fajta szinonimát, vagy olyan vélet, vagy aggatott nevet alkalmazni. De nem is kell ilyen messzire menni, például az, hogy a burgonya és a krumpli azt mondjuk ugyanazt jelenték kereséskor, az sem triviális. Ez egy konkrét példa volt, ahol a krumplira rákeresve kiadta a krumplit, a burgonyára rákeresve meg csak mindenféle burgonya cukrot, meg hasonlókat dobott fel a kereső, és nem igazán értette azt, hogy itt a vásárlói asszociációban a kettő az mondjuk valahol szinonimálja a másiknak. Tehát, hogy, és ugye ezek azért elég hamar kijönnek a kereső találatokból, hogy mi az, amire az emberek keresnek rá, ezeket érdemes aztán valahogy ezeket a dead-endeket elvarni és ráfűzni. Erre nagyon jó túlok vannak már, meg pluginek. De én azt látom, hogy ezért sokan ezzel nem törődnek. Nem mennek.
Mondok egy másik példát. Boiler és vízmelegítő.
Tényleg.
Szakmailag mit használnak? Vízmelegítő. A gyártók ezt használják, a kereskedők ezt használják, mert mégis az a szakmai terminológia, miközben a halandó nép az mit használ? Boilert.
És, hogyha... és mindenre is a boilert
használ. Igen, igen. És a belső keresőnél mi történik? Beírod, hogy boiler, de a termékneveben mi van? Vízmelegítő. És nem fogsz kapni találatot, hogyha nem oldod meg a szinonimia problémát, és gyakran nem oldják meg a szinonimia problémát. Úgyhogy ezek nagyon komoly lehetőségeket tudnak adni.
Igen, és akkor itt egy kis intermezzo az, hogy ugye, ha egy szakértő webáruház hozza a szakmai hátterét, kereskedői múltját, és elkezd nagyon szakzsargonban kommunikálni a kategóriafában, a termékadatlapokon, akkor az egy bizonyos réteget nyilván megszólít, az adott terület szakértőit, szakijait, stb. Na de egyébként nagyon kontraproduktív tud lenni, például online marketing szempontjából, mert az emberek, ha nem úgy használják, nem értik a csaptelepet, a WC tartálynak a különböző alkatrészeit, és akkor sorolhatnék még ilyen építőipari példákat is, vagy szanitár példákat. Szóval ezek nyilván így nem fognak jól működni.
Igen. Amit még az elemzések között fel tudunk még sorolni, illetve például a profit elemzés, tehát hogy mennyi a webáruházad vadi profitja, ezt nem érdemes havi gyakoriságnál gyakrabban nézned, mert ugye vissza kell mérned azt, hogy hány terméket küldtek vissza, mi volt a pontos bekerülési értéke például. az ott terméknek, amiket értékesít, és igen, és itt ilyen be a logisztika, hogy azt is mérned kell, hogy mennyit költöttél valójában a logisztikára. Tehát nem elég azt nézned, hogy mennyi mondjuk az alkalmazotti bér tömeged, illetve mondjuk a különböző szolgáltatók, alvállalkozók tömege, hanem hogy költesz a raktárra, vagy mondjuk fulfillment cége dolgozol, mennyi lesz a valódi futárcég költség is, úgyhogy ezt havonta érdemes megnézned, összemérve azzal, hogy mennyi volt ugye a visszaküldött termékek aránya. Ami még fontos lehet, ez pedig a funnel elemzés, tehát, hogy mik lehet mondjuk a weboldalnak a gyenge pontjai. Ezt is minimum havonta nézd, ugye, hogy a különböző lépéseknél, mondjuk a főoldal, termékoldalak, kategóriaoldalak, a kosárbaadás után mondjuk elindítása a fizetési folyamatnak akár a szállítás, a bankkártya megadás, vagy fizetés kiválasztása, stb. Ezeknél hol van nagy lemorzsolódás? Ezt se néz naponta, ezt is havonta egyszer érdemes átnézni, és hogyha már akkor lesz a webáruházat, hogy bekerülsz mondjuk a top 20-as listátokra, na ott igen, ott majd hetente, de ott inkább használj adatelemzőt is ehhez a területhez. Két dolgot még kihagytunk itt a listából, ugye az egyik az e-mail, tehát hogyha van hírleveled, vagy bármilyen e-mail kampányod, ezt hetente érdemes nézned, de hogyha például havonta küldesz hírlevet, akkor nyilván elég havi szinten. Erre érdemes nem csak egy puszta hírlevélként gondolni, hanem akár egy termékajánlóként, tehát hogy egy ilyen izgalmas katalógus csinálj.
Meg személyes szabadság is adott lehet, hogyha tudsz csoportosítani.
Az a következő lépés. Tehát először próbálj meg olyan termékajánlókat készíteni, amiket például a Lidl Aldi nagyon jól csinál a szerszámokkal, ami minket érint. Igen, alig várjuk már, hogy fura módon, mint a nyugdíjas, hogy még mi lesz a kis katalógusban. Miért? Mert hogy kíváncsiak vagyunk, hogy jön olyan szerszám, ami még nincs meg a készletünkben.
Ha jól becsukom, nem a jövő héten.
Igen, úgyhogy ilyesmit érdemes először létrehozni, és utána, hogyha ezek az alapok rendben vannak, utána menj a personalizálásra.
Igen, mert nagyon könnyű átesni a lótól, de amikor naponta jön már hírlevél, és nagyon disturbing tud lenni.
Igen.
Nem jó a tartalma annak a hírlevélnek.
Igen. És amit még szerettem volna, ami kiemelten fontos az elemzéseknél, hogy nézd meg az asztali számítógépre jövő látogatóik és vásárlók arányát, és hasonlítsd össze a mobilra jövő látogatóik arányával. Itt sokszor jöhet ki probléma, vagy lehet az, hogy nem is a rossz a konverziós arányod. Ezt érdemes hetente havonta vizsgálnod, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy nézd az új versus a visszatérő látogatók és vásárlók az arányát is, hogy ez hogyan változik. Ezt is legfeljebb heti szinten, de inkább havi szinten érdemes nézni, mert ebből sok tanulság lehet. Ugye minél nagyobb lesz a visszatérő vásárlók aránya, annál jobban fog működni a webáruházad. És ezt ne hagyd ki. A legtöbb ilyen riportot, amit említettünk, itt érdemes különbontani, mindig az összes megnézni, és akkor megnézni csak desktopra, és akkor mobil eszközökre is.
Mert ebből... csak a visszatérő vásárlókra, csak az új vásárlókra.
Igen, és akkor lebontani utána a visszatérőkre, meg az újakra, akár látogatói szinten, akár pedig vásárlói szinten, mert ebből is lehet érdekes dolgokat kiszűrni, de ez sem kell napi szinten.
És itt a mobil desktopnál mi az, ami szerinted most? Én azt látom, nem csak saját magam, hanem így nagyjából az általam látott kereskedőknél is, hogy a mobil már a döntés előkészítésben, tehát abban a folyamatban, amiben már mondjuk a marketing érintett, ott már nagyon erőtesen jelen van, dominál is adott esetben, de még mint hogyha a tranzakció leütése, tehát a tényleges kosár megrendelése az inkább desktop orientált lenne a piacon. És Magyarországon ilyen pillanatban.
Igen, ez változó. A mobilnál mindig nehezebb lesz az adatbevitel. Tehát, hogyha nem használsz még voice-ot, és nincs elmentve egy adott webáruházban mondjuk a fiókod, mint például esetben az Alzánál valószínűleg el van már mentve.
Úgyhogy ezért a mobil appot használom.
Igen. De akár a webes felületen is, akkor már nem lesz ezzel probléma, és ugyanolyan konverzációt tud hozni azoknál a visszatérő vásárlóknál, hogyha ugye erre leszülünk, vagyis szegmentálunk, akik már be vannak lépve, ott már magas lesz a konverzióság. Az első vásárlások, vagy az első látogatók esetében pedig, ott sokkal alacsonyabb lesz, mondjuk a kb. Harmada, mint mondjuk a desktop esetében, de ez sok mindentől függhet. Lehet, hogy például egy adott terméket majd megrendelsz szépen a gépeden, az irodában, munkahelyett, mert ott van a kártyád, és akkor begéped, de azt nem akarod bepötyögni a telefonodon. Sok ilyen összetevős folyamat. Nyilván itt is az a célunk, hogy ezt az arányt, hogy minél többen vásárolunk mobilról, ezt növeljük, mert az már abszolút jót jelent. Egyrészt, másrészt pedig az információ szerzés után azonnal már akkor nálunk fognak vásárolni, és nem fog eltenni több nap, nem mennek el más webáruházakba, egy-kettő, meg ugye sokkal könnyebb és fluidabb élményt fogsz tudni adni. Úgyhogy igazából ezek azok az alapcsatornák, amiket érdemes megnézni.
És akkor igazából, ami még így a vége felé kimaradt, hogy végigvettük azt, hogy milyen forrásokból milyen adatokat érdemes nézni, de ezeket vajon milyen eszközökön érdemes nézni, mert ez szerintem legalább annyira kritikus kérdés, mint az, hogy miket nézünk, meg milyen rendszeressége, hogy hol nézzük ezeket az adatokat. Külön dedikált felületeken, amiket a különböző szolgáltatások, a Facebook, a Google, a hírlevélkezelő is így tovább ad, vagy pedig valamilyen ömlesztett, egységesített, akár third party megoldáson keresztül próbáljunk, amennyire lehet mindent egy helyen nézni, Ugye ott van a pénzügyi vetület is, valaki ugye azt nézi, főleg, hogyha nagyon nagy az utánvét kitettsége egy kereskedőnek, hogy mi az, ami ténylegesen befolyt, mi az, ami kiszámlázásra került, mi az, ami már ugye ott csilingel a számlánkon, vagy mi az, amit már elküldtünk. Szóval, hogy itt ebben is érdemes talán rendet tenni, hogy van-e olyan, hogy elsődleges felület, érdemes-e valamit erre kiegyezni, érdemes-e az Analytics-ben mindent behúzni, amit be lehet, vagy akár a Google Ads lenne ennek a felülete, vagy, és szerintem itt nagyon sokaknak a gyakorlatát is le fogom írni, hogy a webshop admin, tehát a webshop motor felületén keresztül próbáljon meg elsődlegesen tájékozódni, vagy építsen mondjuk egy dashboardot, mit látsz ebben, mi az, ami best practice, vagy akár nemzetközi trend.
Kezdjük az elejénél, hogy a webáruház admin felületén történő riportok, az egy alapvető fontosságú, az egy hiteles mondjuk a bevétel szempontjából, vagy a forgalom szempontjából, nem lehet ott forgalmi forrásokra lebontva, de azt látod, hogy valójában az adott nap mennyi volt mondjuk a bevételed, milyen terméket rendeltek meg. Ezt természetesen nézd. Egy ilyen ultimate megoldás, amiben minden benne van, főleg kicsiként nem fog rendelkezésedre állni, sőt, még előfizetés esetén sem feltétlenül tudsz egy ilyet találni, például a ConversiFig-ben nem tudtál mindent bekötni. Egy, kettő, nem volt minden platform elérhető. Tehát mondjuk elérhető a ConversiFig Shopify-ra, ShopRenter-re, meg még WooCommerce-re úgy, ahogy, de az összes többi platform ilyenkor kiesik, és ilyenkor két dolgot szoktak csinálni. Egy, bekötik a Google Analytics-et alaposan, pontosan.
Amiben van kötve a többi csatorna, ezáltal
igen.
Arról is kapunk valamilyen
igen, információt. Ott már ugye látod a forgalom szintű dolgokat a különböző csatornákból, látod a bevételeket, látod a termékteljesítményt, tehát nagyon sok mindent tud a Google Analytics. Az nagyon fontos viszont, hogy a pontos bevételi számokat viszont nem fogja rendesen megjeleníteni. Miért? Mert ugye elveszik a cookie technológia miatt mondjuk néhány vásárlás, akár 10-20% is. Ez nem probléma, hogy a trendeket nézel, a pontos bevétel adatokat meg nyilván a számlázó programodból fogod látni, vagy mondjuk a webáruház motorból. De az Analytics az most már a mai 2022-ben alapvető, hogy legyen minden webáruháza bekötve. Vannak a különböző forgalmi források, ilyen például a hirdetési platformok, akár a SEO-nál ugye a Google Search Console, akár a Facebook hirdetések, stb. Ezeket ugye külön-külön szokták nézni, és a költési számokat például egy Facebookból nem tudod áthozni a Google Analytics-be, akkor mit szoktak csinálni? Vagy készítenek saját Google Data Studio riportokat. Data Studio ez egy olyan platform, ahol különböző források adatait be tudod kötni egy helyre, és ezekből tudsz agregáltan egyszerűbb vagy akár bonyolultabb riportokat készíteni. Ez hasznos tud lenni. Maga az eszköz ingyenes, de kell hozzá tudás, hogy össze tud kötni az adatokkal. Ez relatíve fontos. Amit ide még mindenképpen megemlítenék, hogy érdemes szakembert fogadni erre, tehát nem kell állandó...
Magára a Data Studio-s integrációra,
igen.
Vagy annak a...
Igen, még a felépítésére, meg átbeszélni, hogy azokat kell felépíteni, tehát nem kell főleg kisebb webáruházként állandóra egy adatelemző szakembert alkalmaznod, de egy adatelemző szakembert bízzál meg arra, hogy nézze meg, hogy az Analytics-ed rendesen be van állítva, egyrészt, másrészt meg építsen ebből neked olyan dashboardokat, amiket könnyedén tudsz nézni, de mondjuk akár könnyen be tudod kötni a Facebook hirdetés adatokat is. Ha ezt nem teszed meg, akkor az szokott lenni az ilyen manuális megoldás, hogy valaki, egy adminisztrátor, ügyintéző, bárki belép a különböző felületekbe, belép mondjuk a webáruház motorodba, belép az Analytics-be, belép a Google Search Console-ba, belép a Facebook-ba, stb., amiket még használsz, és egy Google Sheet vagy Excel-be szépen napi szinten összeírja. És összeadja, és akkor ez megvan osztva a cégen belül, és ezt használják. Ez sem probléma, mert ebből ugye tudsz riportokat létrehozni, meg ebből tudsz különböző elemzéseket csinálni, de hogy igazából ez az, ami megoldás szokott lenni. Én mindenképpen javaslok egy Google Data Studio bevezetését, főleg vezetőknek, webáruház tulajdonosoknak, ez hasznos lehet, és áttekintető tud lenni. Illetve azt,
ugye, hogy... arra, amit az elején már említettél te is, ne legyen információ túlkínálat, tehát csak arra szűrjünk, és olyan rendszerességgel, aminek van értelme és befogadható mennyiség, mert máskülönben pedig a zajban el fog veszni a fő
így
üzenet.
Van, így van. Amit itt még külön kiemítenék, azok az úgynevezett napi értesítők, vagy alertek, hogy napi szinten kapsz egy e-mailt arról, hogy a webáruházat hogy teljesített, mik voltak a forgalmi források, mi volt még a konverziós, mi volt a bevételed, mi volt mondjuk emeli a kiadásod, és esetleges problémák, amiket látsz akár a termékfieldbe, akár a weboldalon, ezeket látod napi szinten vezetőként, ez nagyon sokat tud segíteni, és ez ebből már ki tudsz indulni, és az ilyen mély elemzéseket azokat inkább havonta old meg a csapatoddal, hogyha nagyobb webáruházad van, még több ezer rendelés havi szinten, akkor pedig akár hetente is ütemez be egy ilyen meetinget, és akkor menj bele a különböző riportokba, illetve például ugye a funnel elemzés, hogy megnézed, hogy a weboldalat hogyan teljesít, főoldaltól elindulva, hova érkezik be a látogató, hogy eljut el a termékoldalra mennyien fogják a kosárba betenni, a kosárba mi fog történni, hányan indítanak arra, hogy a fizetés elindítása, hányan töltik ki a szállítási adatokat, hányan akadnak el akár a fizetési folyamaton. mikor jelenik meg ugye ezen belül a tényleges összeg, amit fizetni kell a házhozszállításért, vagy akár a csomagautomatáért, tehát hogy ezeket érdemes havi szinten elemezni a csapatoddal közösen, de semmiképpen sem napi szinten, és ezeket ne is tedd be a napi értesítőkbe például. Ez lehet még nagyon fontos, illetve amiről még beszéltünk, az a profitelemzés. Tehát, hogy mennyi a valódi profitod a webáruházadban havi szinten, azt is külön ugye egy sokszor akár még a könyvelővel is érdemes egyeztetni, hogy mik voltak a valós visszatérítések, termék visszaküldések és egyéb költségtételek.
Hú, nem egyszer találkozunk mi is azzal a problémával, hogy a negyed évente adott alapvetően webshop adminból, illetve Analytics-ből számozott adatok, mondjuk az évvégi beszámolókból lévő forgalmi adatokkal köszönő viszonyban sincsenek, mert és akkor a hivatkozási forma az, hogy, vagy a mód az, hogy mi az eltérés oka, hogy más adat forrásokból érkeznek ezek az információk. Az egyik egy alapvetően számviteli szemléletű adat, az évvégi, meg pénzforgalmi, a másik pedig meg egy napi működési folyamatból kiszedett pillanatkép, amiből ugye az elállások, később visszamondások, rosszul számlázás, stb. Az nem terül ki még, nem jön át.
Igen, ami fontos, hogy az Analytics-ben látott adatokat ne pontosan értelmezd, hanem inkább a trendeket figyeld, hogy ha változások vannak, egymáshoz képest mondjuk hogyan állnak, arra szuper, pontos adatokra bevételt figyelni viszont nem jó. A technológiából adódóan ez normális. A legnagyobb elkereskedelmi cégek azok általában egy saját adatbázist fejlesztenek ilyenkor, ahova a különböző rendszereiket becsatornázzák az adatokat, és ebből építenek riportokat, de ehhez azért szerintem egy ilyen napi szinten egy ilyen 50-100 ezer rendelés az kell, hogy erre a szintre eljuthass, de akkor mindent be tudsz kötni, akár még a könyvelő programodat is, és akkor pontosan a számlák alapján fogod látni a bevételeket, a forgalmi költéseket például a Facebookból, a Google-ből direkt becsatornázott be, és akkor pontos riportokat leszel képes létrehozni, de ez tényleg akár ez egy háromfős data scientist csapat is szükséges hozzá.
És ha már data scientist csapat, itt a végén az adásnak azért szerintem mindenkiben megfogalmazódik, aki meghallgatta ezt a mai beszélgetést, hogy mi az a pont egy kezdő vagy kis elkereskedő életében, működésében, amikor már el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy akár külsőst, akár részmunkaidős, de bevon arra, hogy ezt az adatkupacot valamilyen szinten legalább a heti, napi, havi egységekre bontva valahogy rendbe rakja. És a másik kérdésem az meg már nagyon strikten üzleti kérdés, hogy milyen típusú ember alkalmas erre vajon? Tehát, hogy ide egy PPC-s kell, egy SEO-s kell, egy online marketinges kell, egy informatikus kell, vagy az, aki mondjuk a rendszereket telepíti, az erre képes lehet? Nyilván tudom a választ, hogy nem, de hogy kereskedői fejjel gondolkodva.
El is mondtad a választ akkor.
Ki az, akiben megbízhat egy kereskedő ebben az esetben? Mert azért látszik, hogy ugye a termékhez egyre jobban kell, hogy értsem, hiszen verseny van, a logisztikát már ugye kibírja szervezni, de hogy az online marketingben, meg ezekben az adatalapú dolgokban nagyon sokszor ilyen mostoha gyerekként van kezelve a működés, és megcsinálta annó valaki, beállította annó valaki, de és akkor azóta is úgy van, nincs hozzányúlva, nincs belenyúlva, hanem inkább az van, hogy ezekhez idomulnak, meg alkalmazkodnak, és hogyha rosszak a folyamatok. És amikor rendbe kell tenni, és nagyon sokan eljutnak oda, hogy rendbe kell tenni, de ki tegye rendbe? Milyen embert tegye rendbe? Erre mit tudunk mondani?
A második részével kezdjem a választ.
Amelyik a hálásabb.
Azt, hogy az adataid pontosak legyenek, a mérések rendben legyenek, ezt az induláskor érdemes megtenned. Tehát, hogy ez ilyen 50-100 ezer forintos tétel lehet, de olyan adatvagyonon fogsz ülni, vagy ülhetnél, hogyha ezek belenek állítva, hogy ezt mindenképp érdemes megtenned. Nem kell, amit említettünk, nem kell mindenképpen felvenned egy ilyen szakembert, de...
De hol a point of sale? Tehát ilyenkor egy kezdőkereskedő ugye elmegy mondjuk egy béreltő webshopos konzultációra, vagy elmegy egy logisztikai céggel beszélgetni, aki ajánl neki mondjuk webshopos, de én azt látom, hogy azért a fejekben nincs meg az, mondjuk egy kezdő vállalkozásnál, vagy kezdő webshopnál, na én keressek mondjuk valamilyen analitikust, vagy dataszakembert, vagy elemzőt, vagy PPC-s, tehát hogy ez hiába azt mondod, és tök igazad van, az elején kellene ennek meglennie, de ha nincs meg a fejekben, és azokban az értékesítési pontokban a szándék, hogy ez átmenjen, akkor az ugye nem fog megvalósulni, vagy ezekben az értékesítési pontokban, és itt gondolok akkor tényleg a webshoposokra, meg csak egy bizonyos szeltére van meg a kompetencia, tehát ő nem tudja neki megadni a többit is, amit most itt végigvettünk az adásban.
A Shoprenterre nagyon jó példa, hogy platformokon belül van egy úgynevezett szakemberkereső is, ahol az adott problémákra már gyakorlatilag validált szakembereket kínálnak, vagy ütöttek össze, akik ismerik egyrészt ugye a Shoprentert, mint magát rendszert, és az adott területen is szakértőként vannak azonosítva a Shoprenter által, és az mellett valamennyire bizalmat tud adni. Nem minden platformnál adott ez, de alapvetően én azt mondom, hogy mikor webáruház tulajdonosként leülsz beszélgetni bárkivel, mondjuk a webáruház elemzésedről, akkor nézzen bele az alapszámokat, mutasd meg neki, kér tőle véleményt, és hogyha el tudja magyarázni, hogy mit lát az adatok mögött, az már nagyon jó támpont. A PPC-seknél ez gyakori, hogy ilyen svájci bicskaként mondjuk értenek az analitikához is, de én mindenképp adnék neki egy ilyen gyakori gyors auditot, akár kifizetsz érte egy óra munkát, hogy vázolja fel azt neked, hogy mit lát az adatokban, hol lát mondjuk növekedési potenciált, meg hol lát problémákat. És ezt mondja el neked 15 percben. Ha ezt értelmesen el tudja mondani, és összhangban azzal, amit te is látsz a saját webáruházadon belül, akkor szerintem ez egy nagyon jó irány arra, hogy mivel dolgozz együtt, és ő rakja rendben mondjuk az alapadataidat.
Tehát akkor a kulcs szó az a webshop audit, az online marketing audit, de ezzel nem válaszoljuk meg ezt a kérdést, hogy milyen típusú ember kell, illetve kell-e saját ember arra, hogy
ez saját embert akkor, amikor már nagyobb vagy, amikor már több ezer rendelésed van. Szerintem addig is már lehet jutni, csak közd be rendesen mondjuk akár a tag managert, akár az analytics-et, legyenek beállítva a riportok, lásd rendesen, hogy jönnek az adatok, és ezt valakivel validáltasd. Tehát egy audit erre tényleg nagyon jó, és ezen nem éri meg szerintem spórolni, hogy nincs rendben az adataid. Akkor zárásként kicsit foglaljuk össze, hogy mi hangzott el ma. Amit tudunk ajánlani a webáruháztulajdonosoknak, hogy a szokásaikba, a napi rutinjukba építsék be azt, hogy elemzik a webáruházuk adatait, és ennek nem kell többnek lennie egy napi összefoglalónál, amit napi szinten nézel, hogy a bevételek, kiadások különböző csatornáként, hol volt mondjuk probléma akár a kampányoknál, hol volt probléma a webáruházadban, hol volt probléma a termékfeedeknél, amik ugye be vannak kötve különböző rendszerekbe. Ezeket néz napi szinten elsősorban, és a mélyebb elemzéseket, ami akár a konverziót, a profitot, a webáruházad csatornák teljesítményét érinti, azokat pedig bőven ráérsz, akár havi szinten vizsgálni. Ha nagyobb a webáruházad, több tízezer rendelésed van havi szinten, akkor pedig hetente. Nem érdemes azonnal felvenned egy adatelemző szakembert a webáruházad számára, de mindenképp konzultálj már az indításnál, vagy hogyha ezt nem tetted meg, akkor minél hamarabb, hogy rendben vannak az adataid, pontosan mérsz, és minden szükséges mérési kód jól van beillesztve a webáruház motorodba. Amit még ugye említettünk külön tippnek, hogy mindenképpen nézd a belső keresésben, hogy milyen kifejezéseket használnak a látogatóid, szerintem ez nagyon fontos, és azt még szeretném elmondani a hallgatóknak, látogatóknak, nézőknek, hogy igyekszem, hogy az átcsoportba felrakni egy olyan kis okost, egy checklistet, ami ez összefoglalja, és ezt tudjátok használni.
Igen, tehát ami alapján gyakorlatilag mindenki el tudja helyezni a kis napi rutinjában azt, hogy az egyes adatköröket az adott rendszerség intervallumban hogyan nézze, milyen sorrendben, milyen keresztül. Úgyhogy mindenkit biztatunk arra, hogy jelentkezzetek a Facebook csoportunkba, hiszen ott majd letölthető lesz, illetve a vetvalverseny.hu weboldalon is letölthető lesz ez a kis anyag. Segédlet azzal kapcsolatban, hogy hogyan ne vesszünk el az adott tenger káoszában. Ez volt már a Vetve a versenyt. Köszönjük, hogy velünk vagytok, köszönjük, hogy néztek minket. Két hét múlva találkozunk újra. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vetve a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem! További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra! Hamarosan találkozunk!